akkor első előadónk a következő blokkban házigazdai szerepben, aki ugyan egy rövid időre elhagyta Lévétár, hogy kebelét elhagyta ugyan, de el nem árulta, hiszen ezt a rendezvényt is ő szervezte. Majd miután rájött, hogy kint se jobb, ismét visszatért a levéltáros társadalomba. Úgyhogy felkérem Nagy Szabolcsot, hogy a Veszprémi Alakulatok hazatérése a Frontról című előadását tartsa meg.
Tisztelt elnök úr, tisztelt konferencia, köszönöm szépen a nagyon pozitív hangú felvezetést. Igyekszem megfelelni és tényleg bizonyítani azt is, hogy bár ugye a szervezés kérdésének azért annyira nem örülök, hogy ez ilyen élesen felmerült, hiszen nyilvánvalóan bizonyítja, hogy ezért szerepeltek én is egyáltalán ezen a konferencián, vagy egy kicsit erre is tereli a hangsúlyt, talán azért más is meghívott volna. És aminek nagyon örülök itt a konferencia kapcsán, és a hallgatóság nyilvánvalóan ezzel teljes mértékben azért nem tud azonosulni, vagy nem értesülhet ezekről. Minden konferenciát, hát sajnos olyan konferencia is van, és reméljük ez a mai majd nem így csapódik le a hallgatóságban, de minden konferenciát megelőzi kávézás, közben egy kis ebédszünet, amikor az előadók tudnak egymással beszélgetni, és sokszor, még egyszer mondom, sajnos van olyan konferencia, ami ezt talán előbbre vívő diskurzusokat tartalmaz, vagy fontosabb eszmecsere zajlik akkor, mint maguk az előadások által hátrahagyott lenyomat. És ma is rögtön ilyenhez is tudok csatlakozni, mert gyakorlatilag az egész előadásomnak az apropóját az adja, egy hasonló felvetés adja, saját magamnak szerettem volna egy kicsit segíteni, konkrétan akár mondjuk megelőzve a hallgatóságból érkező kérdéseket is. De itt, ahogy beszélgettünk itt a konferencia előtt az előadó társakkal, akkor kérdésként felmerült az, hogy milyen kérdések szoktak az emberhez érkezni akkor, amikor erről a korszakról bárhol ismeretterjesztő előadásokat tart, vagy ne adj Isten, ugye szerencsénk van többekkel itt az előadók közül gyakran megfordulni Erdélyben, ahol azért sokkal élesebben vetődik fel ez a kérdés, hiszen az ottani magyarságnak úgymond a bőrére is megy 1918 háborús vereség Trianon kérdés, hogy milyen kérdéseket vetnek fel. És hát előadtam a kérdésre, hogy bizony sokszor elég extrém kérdések érkeznek, és tulajdonképpen ennek több oka van, az egyik oka nyilvánvalóan az, hogy régi veszőparipám, hogy bár az egész magyar történelem átpolitizált, tudjuk most már a magyarság eredetétől kezdve ezt a dolgot, bármelyik ugye a Habsburg magyar kapcsolatoknak a kérdése, és így tovább, és így tovább, de amely teljes mértékben aktuál politikai kérdéseket is felvet, és gyakorlatilag szinte pártpolitikai szinten ki lehet mutatni azt, hogy hogy gondolkodnak egyes kötődésű közéleti szereplők ezekről a történeti eseményekről, az első világháború, és az azt követő eseménysorozat, amely rendkívül éles ebből a szempontból. És én olyan történeteket hoztam itt önöknek, olyan történetekre szeretnék rámutatni, felvillantani őket, amely azt mutatja, hogy bármennyire is hajlamosak vagyunk tényleg pártosan gondolkodni ezekről a dolgokról, fekete-fehéren szemlélni ezeket a történeteket, ezek nem ilyenek, tehát azért ne nagyon higgyenek azoknak, akik a történelemről így beszélnek, az mindig valahol a szürke, és most olcsó poénnal lehetne ugye élni a erotikus töltetű regény és film folyamhoz, hogy a szürke valahány árnyalata, de valóban így van, tehát a történelmi igazság az mindig valahol középen van. Aztán, hogy melyik irányba tendálva a középtől, kicsit jobbra vagy balra, a világosabb vagy a sötét szürke felé, az már másik kérdés, de mindig ez a valóság. Gyakorlatilag, ugye ha megvizsgáljuk ezeket a magyarországi alakulatsorsokat, és már itt Gottfried Barna révén egy konkrét alakulatról hallhattunk, illetve Polman Ferenc előadásában pedig úgy ámblokk a magyar hadsereg korabeli állapotáról. Azért gyakorlatilag egy kérdés merül fel nagyon élesen, és ugye ezt szokták általában megkérdőjelezni a hallgatóság soraiból, hogy valóban az az állítás, amely a múlt rendszernek a történetírásával által gyakorlatilag a köztudatba teljes mértékben átment, és mai napig is nagyon sokan nem szeretik azt, ha egyáltalán ez megkérdőjeleződik, hogy a monarchia hadserege az gyakorlatilag teljes és spontán módon összeomlott-e, lezajlott ez a spontán, és itt mind a két jelző nagyon fontos, tehát a spontán és a teljes is, vagy pedig ez inkább csak egy mítosz, amely nyilvánvalóan valamiféle politikai szándék által is vezérelve később került be erről a történetről a köztudatba. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy mivel akár ha jelentéseket olvasunk, országos jelentéseket, akár hogyha bármilyen összefoglaló forrásokat vizsgálunk, nagyon-nagyon nehéz pontosan kimutatni azt, hogy Polman Ferenc is itt rámutatott, ugye ezek általában számadatokról beszélnek, de olyan emberi tényezőkkel is összefüggő jelenségekről, vagy jellemzőkről, mint a harcérték kérdése, vagy egyéb más, nagyon nehezen kimutatható, de a történet szempontjából nagyon fontos kérdés, ezeknek a vizsgálata nem alkalmas. Az lenne az igazán előrevívő, hogyha valamennyi rendelkezésünkre álló forrást olyan szinten fel tudnánk dolgozni, mint ahogy Barna megtette ezt a miskolci tízeseknek az esetében, és én is megpróbálok felvillantani itt veszprémi kötődési alakulatok tekintetében. Éppen mégpedig azért, mert bármikor, amikor ugye arról beszélünk, hogy azért nagy mértékben ez a hadsereg borzasztó képet mutatott, és gyakorlatilag azt mindenképpen el lehet mondani, hogy a hadsereg nagy része az komoly harci tevékenységre alkalmatlan lett volna, még akkor is, hogyha hazakerül a hátországba. Azért minden egyes, idézőjelben mondom most a laikust, és abszolút nem pejoratív értelemben használom ezt a jelzőt, de olyan laikus számára, aki egy-egy ezred történetet ismer, olvasott, és azt látja, hogy pont az ő szűke pátriájának az alakulata a zárt katonai rendben hazatért, ugye a veszprémi levéltárhoz való kötődése ismert Kratofi Károlynak például, aki a nagyváradi 4. gyalogezredet úgy vezette be akkor már a forradalmi országon, országokon keresztül a nagyváradi kaszárnyába, hogy polgármesteri köszöntő volt, és zeneszóval köszöntötték az ezredet, mikor bevonultak. Tehát mondjuk egy nagyváradi embernek, aki ezt a történetet ismeri elsősorban, borzasztó nehéz azt ezzel az emberrel elfogadtatni, hogy nem csak ez létezett, és azért tényleg nem a fekete és fehér, hanem a szürkének a különböző árnyalatai igazak ezzel a történettel kapcsolatban. Nagy vonalakban azokkal az alakulatokkal, azoknak az alakulatoknak a vizsgálata által, amelyeket már volt alkalmam elemezni az ő korabeli történetüket, nagyjából azt el lehet mondani, hogy körülbelül, és nyilván ezeknek is voltak különböző fokozatai, de háromféle alakulat sors juthatott a háború végén a monarchiának, az ezredeinek, egyéb alakulatainak. Ennek az egyik változata az a hadifogságnak a története, tehát ugye itt Barna is egy hadifogságról beszélt számunkra, számtalan ilyen eset van, azt gondolom, hogy talán lehet, hogy itt az olasz fronton ez a legjellemzőbb, vagy a legtömegesebben előforduló. A másik az a, és ezek nyilvánvalóan egymás mellett is érvényesülő módozatok, a felbomlásnak a kérdése, tehát ez nem jelenti azt, hogyha mondjuk egy alakulat már ott az olasz fronton a bomlásnak nagyon erős jeleit mutatja, és aztán mondjuk rendezetlenül próbálnak a legénységi állománynak a tagjai hazatérni saját lakásaikba, akkor mondjuk azok közül nem esett hadifogságba valaki, vagy hadifogságot nem előzheti meg ez a bomlás. És akkor a harmadik pedig az a valamilyen féle hazatérés a békebeli állomáshelyre, és gyakorlatilag majd mindjárt látni fogjuk, hogy ez a valamilyen hazatérés, ez ennek az árnyalatai még szintén nagyon sokfélék lehetnek, és általában annyit előre is szaladok, hogy a veszprémi alakulatokra szerencsére ez volt jellemző, hogy azért valamilyen módon haza tudtak térni. Nagyon jó példa, amivel szintén itt veszprémi levéltárban található források kapcsán foglalkozhatunk, a székelyudvarhelyi császár és királyi székelyudvarhelyi 82-es gyalogezrednek a különböző csapat részeinek a korabeli sorsa. Ez mind a háromra gyakorlatilag példát tud mutatni. Ugye itt egy rövid történetét vázoltam ennek az ezrednek. Gyakorlatilag onnantól fontos ez számunkra, hogy 1918. júniusától az olasz frontra vezénylik őket is, a korábban a román fronton voltak bevetve. És az összeomláskor, ugye a harmadik piavei csata időpontjában Monte mellett a Di Gallion teljesítenek szolgálatot. A menet zászlóaljuk az Tirolban, Kufstein környékén tartózkodott, a pót zászlóaljuk pedig Erdélyben otthon, Szászvárosban. És gyakorlatilag az ezred az fogságba esik, nagyon hasonló körülmények miatt, mint amit majd itt a veszprémi alakulatokkal kapcsolatban fogok említeni, illetve gyakorlatilag ugye is Barna is kitért már itt a padovai egyezménnyel kapcsolatos anomáliákra, amik nagyban hozzájárulnak a hadseregnek, a bizonyos alakulatainak a fogságba eséséhez. És ennél talán még érdekesebb is történeti szempontból, vagy az olvasó számára, főleg a menetzászlójának a története, amelyik itt Tirolban átéli azt, hogy Budapestről érkeznek hozzá hivatásos agitátorok, akik megpróbálják a tisztek ellen lázítani a legénységet. Vannak mellettük nemzetiségi alakulatok, akik egy emberként fellázadnak a tisztek ellen, és gyakorlatilag megtagadják a parancs teljesítést, és megpróbálják a döntően székely legénységű 82-es menetzászlóajnak a legénységét is fellázítani, ezekkel konkrét atrocitások is történnek, tehát nem fegyveres, de ökölharc cigmenő összecsapások, és aztán ez a 82-es menetzászlóaj innen Tirolból, mint egy 1000 kilométerről nagyon hosszú viszontagságok árán visszatér Székelyudvarhelyre, Székelyföldre, messzire menő, hogy milyen atrocitások érik őket útközben, de mindenre van példa. És egységesen gyakorlatilag haza tud érni a komoly bomlás nélkül, aztán ott már, hogy mi történik velük, az a következő történet. A szászvárosi pótzászlóajnak a története az szintén nagyon tanulságos, és nagyon sok érdekes adattal szolgál. Ugye ők Erdélyben vannak az összeomláskor, innen azt gondolnánk, hogy nagyon könnyű hazamenni, nagyon hamar haza lehet térni, hiszen sokkal kisebb földrajzi távolságot kell megtenni. Azonban ekkor már a megalakuló román nemzeti tanácsok, ugye itt azért egy főleg román lakosságú területről beszéltünk, ott voltak ők, ott állomásoztak, meg akarják akadályozni, hogy ők elhagyják a laktanyát, le akarják őket szerelni, és aztán gyakorlatilag csak annyit sikerül elérniük, hogy a fegyvereiket hátrahagyva legalább a legénység az el tudja hagyni ezt a laktanyát, ezzel a fegyverrel egyébként aztán majd később a székelyhadosztály ellen tudnak harcolni az Erdélybe betörő román erők. Ami még nagyon érdekes ebben az időszakban, hogy arra hivatkoznak többek között a magyar felsőbb adminisztrációnak a vezetői, hogy azért nem tudnak segítséget nyújtani, hogy nincs elég vasúti kocsi számukra, amivel el tudnák szállítani őket Székelyudvarhelyre, és a felszerelésüket el tudnák szállítani Székelyudvarhelyre. Ugye nem soká megtartandó nagy román gyűlés, hogy a december 1-ére volt elég vasúti kocsi, tehát ez is egy érdekes történet. Úgyhogy gyakorlatilag ez a három egyben mindegyikre mutat valamiféle adatot, vagy valamiféle megoldás, vagy történetet olvashatunk ezekkel kapcsolatban, de ennél szerintem fontosabb úgy a kép teljességét tekintve, hogyha egyes alakulatonként végigvizsgáljuk a történeteket, és mondom még egyszer, a veszprémiekre szeretnék most önök, vagy a veszprémiekkel kapcsolatban szeretnék önökkel korabeli eseményeket ismertetni. Ugye itt említettem, hogy idézőjelben valamilyen rendről van szó a három alakulat tekintetében, ami ugye a veszprémi magyar királyi 31-es gyalogezred, ennek a ehhez kapcsolódó 31-es népfelkelő gyalogzászlóaj, illetve a veszprémi 7-es tábori ágyús ezred, majd aztán ezt többször átnevezik, nevezzük őket 7-es tüzéreknek. Ennek a három alakulatnak a sorsa kapcsán mindenképpen elmondható, hogy valahogy hazaértek Veszprémbe, illetve ide a környékre, hogy hogyan, arról szeretnék most beszélni, és múlt héten már részben említettem a témát, illetve akkor főleg egy konferencián, főleg a 7-es tüzérekről tettem említést. Akkor nagyon sajnálatos mulasztásom esett, hogy Illés Fabi Péter barátommal kapcsolatban nem említette meg, aki egyébként ott volt a konferencián, hogy őneki köszönhetem a 7-es tüzéreknek ezt a korabeli naplóját, amit a hadtörténelmi levéltárban találtam. Most akkor pótlom ezt, hogy megköszönöm Péternek, hogy rendelkezésemre bocsátotta ezt a forrást. Az első, ugye itt fel is írtam a diára idézőjelbe, hogy ez a közfelfogás szerint, tehát a 31-es gyalogezrednek a korabeli története, amely gyakorlatilag tökéletesen erősíti azt az általánosan elfogadott képet, hogy innen a harmadik piavei csatából csak felbomolva, csak zűrzavarban, gyakorlatilag teljes mértékben elfogyva, megfogyatkozva lehetett hazatérni. Ők a október végén a harmadik piavei csata kezdetén 50 tiszt, tehát nyilvánvalóan ezeknek nagy többsége tartalékos tiszt volt, és 1200 legénységi állományú katonával rendelkeztek itt a harmadik piavei csatának az általuk biztosított frontszakaszán. Lovaik voltak, járműveik, minden egyéb, és amikor ez október 28-án Szacsilénél gyakorlatilag a nagy olasz támadás elérte őket, innentől kezdve folyamatos harcolva visszavonulás kapcsán naponta pár kilométert, pár tíz kilométert vonultak vissza, majd november 3-án őket is elérte, ők is értesültek a tűzszünetnek az eseményéről, és ővelük kapcsolatban legérdekesebb ezt elmondani, hogy a tökéletesen jellemző eseménysor zajlott ekkor le. Gyakorlatilag mindenféle utasítás, felső parancs nélkül jutott el hozzájuk a hír, tehát gyakorlatilag ott az alakulatnál kellett volna ezzel kapcsolatban valamit dönteni, hogy akkor mi most a megfelelő cselekedet, hogy mi tűzszünetet kötöttünk az olaszokkal, nem érkezett hozzájuk közvetlen parancs. Ők ekkor azt gondolták, hogy ez valóban azt jelenti, mint amit egy laikus gondolt, hogy akkor innentől kezdve az ellenségeskedés beszüntetve, és ez a félnapi, egynapi késlekedés, ami ezeknél az alakulatoknál általában bekövetkezett, ez legtöbb alakulat tekintetében egy sorsdöntő késlekedésnek bizonyult, általában ennek következtében estek egyébként fogságba az alakulatok. Ők nagy szerencséjükre ezt el tudták kerülni, ekkor már a Tajamento mellett állomásoztak, tehát odáig tudtak visszaérni, és hasonló tárgyalások kapcsán, mint amiről Barna tízesekkel kapcsolatban említést tett, el tudták azt érni, hogy bár fegyver nélkül, és ebben az is szerepet játszott egyébként, hogy Budapestről érkezett hozzájuk egy utasítás, hogy a fegyvert még itt, olasz területen tegyék le, fegyver nélkül el tudtak vonulni, persze mellette itt már volt olyan verzió is, hogy itt ki kellett volna térniük nagyon nehéz hegyi terepre, de fegyverrel elvonulni, és így tovább, és így tovább, és nagyon érdekes, hogy ugye ők a 41. gyaloghadosztály kötelékébe tartoztak, hogy a szomszédos 51. gyaloghadosztály a saját szakállára megcselekedte ezt, amin ők csak gondolkodtak, és ők valóban itt a rendkívül nehéz szlovén Alpokon keresztül, de fegyverrel saját szakállukra elmentek, és haza is értek egyébként így rendben fegyverrel. Őnekik nyilvánvalóan a tisztikaruk nem volt ennyire határozott, vagy jobban követte, úgy érezte, hogy jobban köti őket a parancs, nem cselekedték ezt meg. Úgyhogy ők innentől kezdve lefegyverezve vonultak. Az általános történet, ami szinte minden egyes alakulat tekintetében fennállt, a helyi lakosságnak a folyamatos zaklatása, aztán, amikor átérnek ausztriai területre, ott már a forradalmi lakosságnak, tehát forradalmi államnak az ott megtalálható lakosságának a zaklatása az ő történetüket is jellemezte. Érdekes egyébként, hogy őket nem tudni, hogy miért, olasz területen az olasz csapatok kísérték is, tehát a rendet biztosították, megvédték őket az olasz civil lakosságnak a zaklatásától, tehát valamiért nem, tehát a tárgyalások eredményeként nyilván, de valamiért nem vetették őket fogságba. És gyakorlatilag a nagy tragédiájukat az jelentette, hogy, vagy az okozta, hogy amikor átértek körülbelül Klagenfurt környékére, akkor onnantól kezdve folyamatosan a gyalogmenetet, mert ez a hosszú, több mint 600 kilométeres út, ez folyamatos gyalogmenetben telt, a gyalogmenetet azt végig vasúti sínek mellett tették meg, és a legénység folyamatosan lázadozott, hogy miért nem lehet vonatra ülni, nyilván ők nem látták ezt át, hogy ez lehetetlen az adott viszonyok között, és saját szakállukra nagyon sok legénységi állományú személy elhagyta a csapatot. Így gyakorlatilag a legnagyobb ilyet azt feljegyezték a visszaemlékezésekben 12-én, például november 12-én egy nap alatt 191 fő hagyta el a csapatot, 13-án már csak 45 főnyi 10-ből, ugye nyilván ez is mutatja, hogy azért a tisztek azok sokkal kevésbé voltak hajlamosak ilyen ön célú tevékenységre, tehát 45 főnyi 10-ből és 241 főnyi legénységből állt már ekkor az alakulat, tehát mindegy 1000 fővel csökkent dezertálások kapcsán egy hét alatt, jó pár nap alatt az állomány, és innentől kezdve 13-ától aztán már komoly dezertálás nem történt, ez a legénységi állomány gyakorlatilag haza is tért. Grácsban volt még a gráci nemzeti tanáccsal szemben egy nagyon komoly tárgyalásuk, akik szinte megpróbálkoztak az ő fogságba vetésükkel, ez aztán tulajdonképpen nem történt meg, itt szintén jól tárgyaltak, tovább mehettek, és aztán november 22-én a 19. napon értek Veszprémbe. Ezzel kapcsolatban van egy idézetem is, amit most nem olvasnék önöknek fel, mert elég hosszúra nyúlna, de azt a szomorúságot nagyon szépen leírja, amit az okozott, hogy gyakorlatilag senki nem várta itt már őket, azt a kis maradék hazatért csapatot sem, azt a hősies ellenállást, azt a véráldozatot, azt a fáradtságot és szenvedést, amit ők tulajdonképpen a városért is elszenvedtek az első világháborúban, azt a helyi lakosság abszolút nem, még ilyen jelképes gesztussal sem szolgálta számukra vissza. A 31-es népfelkelőkről csak nagyon röviden szeretnék beszélni, mint egy korabeli különlegességről. Ugye a népfelkelőkről annyit kell tudni azoknak, akik nem foglalkoztak az első világháborús alakulatok történetével, hogy ugye megvolt az a úgynevezett, tehát az a kor, az a azok az életkorú emberek, akik a rendes hadseregbe besoroztathattak, nyilvánvalóan az ennél fiatalabbakat, idősebbeket, vagy valami más miatt szolgálatra alkalmatlanokat, azokat pontosan azért nem sorozták be a rendes alakulatokba, mert a háború elején nem tekintették őket úgy, mint akik a hasztéren bevethetőek, aztán később a nagy veszteségek miatt, bár először azt mondták, mikor a népfölkelő alakulatokat felállították, hogy ezek mindig csak kisegítő tevékenységet fognak végezni, legtöbb esetben pont ugyanolyan harci tevékenységben vettek részt, mint a rendes ezredek. A veszprémi 31-es népfelkelő alakulatok is, tehát még egyszer mondom, vagy a népfelkelő zászlója elnézést, még egyszer mondom, ezek vagy idős, vagy nagyon fiatal, vagy valamilyen szempontból csökkent katonai értékű emberek voltak. A háború végén már a Dél-Balkánon vetették be őket, és gyakorlatilag itt az összeomlás környékén, október végén, Podgoricánál, a mai Montenegrónak a fővárosánál harcolva vonultak vissza, és aztán, amikor ezek teljesen itt az összes környékbeli harcoló alakulat is népfelkelőkből állt, ezek ott dezertáltak nagyon nagy számban, meg egyáltalán a harcértékük az teljes mértékben leromlott. Megkísérelték a Kotori-öböl térségét elérni, egy bizonyos részük el is érte a Kotori-öblöt, amiben az is szerepet játszott, hogy ezek a komitácsik, akik ellenük harcoltak, illetve később már a regulális szerb alakulatok, ezek nem nagyon akarták őket fogságba vetni, hanem csak ki akarták onnan őket zavarni. Kotori-öbölből aztán hajóval tudták elhagyni a területet, és gyakorlatilag ezeknek a hajóknak meg egy bizonyos része meg is semmisült, tehát nagyon kevés ember ért ezekből épségben haza. És akkor a hetes tűzérek, ami gyakorlatilag az első alakulat történetnek egy cáfolata, és annak a bizonyíték, hogy azért voltak olyan alakulatok is, amik rendes, zárt katonai rendben haza tudtak érni. Az gyakorlatilag egy sikertörténetnek is tekinthető, bár nagyon viszontagságos, de sikertörténetnek. Körülbelül ugyanott voltak a harmadik pilvei csatában, mint a 31-es gyalogezred. Annyival nyilván hátrébb, hogy a tüzérek azok mindig távolabbról támogatták a harcoló alakulatokat, tehát pár kilométer forjuk volt. És ami még nagyon fontos, hogy amikor a nagy olasz áttörés megvalósult, akkor ugye a tüzéreket egyből kipróbálják vonni onnan a veszélyzónából, tehát ők jó pár nappal előbb meg tudtak indulni hátra és aztán haza, mint a 31-es gyalogezred. És nagy valószínűség szerint ennek köszönhető az, hogy aztán ők nagy viszontagságok árán és Grásznál szintén a helyi nemzeti tanáccsal atrocitásba keveredve, de pár ágyúnak az átadása által aztán ettől megszabadulva, jóval előbb haza is értek, mint a 31-es gyalogezred. Egy-két komoly nehézséget azért át kellett élniük, főleg az Alpoknak a nagy és hazafelé vonuló csapatok által terhelt hágóinak az átkelése volt ilyen, amikor lejegyzik azt, hogy például állandó átfogatolásra kellett egyenként felvontatni az ágyukat, a szekereket, és aztán mind a lovak, mind az emberek a hóviharban fenn a hágó tetején több órán keresztül gyakorlatilag összeroskadva pihentek, próbáltak levegőhöz jutni, olyan szörnyű nehézségeket kellett leküzdeni, de mindennek ellenére is ők zárt katonai rendben az ágyukat, felszerelést hazahozva november 18-19-én Szent Gotthártól már vasúton utazva elérték Veszprémet, ahol aztán gyakorlatilag ugyanaz a fogadtatás jutott osztály részükül, mint pár nappal később a 31-es gyalogezred maradékának, tehát őket sem nagyon üdvözölte senki ezért a teljesítményükért, nyilván ez nem valami jól hatott az ő morájukra. Összességében azért annyit kell ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ez a három példa is nyilvánvalóan nagyon jó rávilágít arra, hogy nem lehet ezt az egész történetet egy egységes, homogén folyamatként kezelni. És szerencsére most már akár az interneten is a kiadott ezred történetek rendelkezésünkre állnak, illetve azért egy-egy napló felbukkanása által azért azt gondolom, hogy az alakulatoknak egy jó részének a korabeli története felgöngyölíthető lenne, és nem tartom pont ennek kapcsán sem, hogy nagy nehézségekben nem ütközik. Ezeknek a korabeli történeteknek az összesítésének az elvégzését sem elodázhatónak, hogy egy kicsit tudjuk árnyalni ezeket a képeket, ne mondhassuk azt, hogy egyértelműen teljes mértékben a bomlás és az összeomlás volt a hadsereg magyar alakulatainak az osztály része, vagy ugye az ellenoldal, amit állít, hogy ez mindenféleképpen egy művi tevékenység, vagy elhazudása az adott eseményeknek. Tehát ez a három példa is azt gondolom, hogy három teljesen más történetre tudott tanulságtételű szolgálni. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönjük szépen! A bevezetőmben vicceltem azzal, hogy ezt az iparágat mi nem pénzért műveljük. Ez tagadhatatlan előny, hogyha a levéltáros fényevő, és nem fázik, hanem érzékeli a hideget. De van egy pillanat, amikor értelmet nyernek egy barlang mélyén, egy gyertya mellett eltöltött hetek, hónapok. amikor valaki egy olyan könyvet ír, ami nem csak szakmai körökben, hanem szélesebb társadalmi rétegek között is sikert arat. Én nem tanulmányozom a könyveladási listákat, nem ez a hobbim, de tudom, hogy a következő eladónknak az Elátkozott Köztársaság, az 1918-as összeomlás és forradalom története című munkája, az népszerű a vásárlók körében, és valószínűleg nem járok messze az igazságtól, ha a következő előadása Hogyan lett vége címmel, gondolom ennek a könyvnek a zanzásított verzióját fogja tartalmazni, úgyhogy felkérem Hatos Pált előadásának megtartására.
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen ezeket a kedves bevezető szavakat, és tényleg fel is mutatom rögtön a könyvet. Nem biztos, hogy az előadás végén, aki még nem vette meg, az megvenné, vagy azért, mert nem ért velem egyet, vagy annyira unalmasnak fogja tartani, amit mondok. Valóban egyébként olyan új kutatási eredményt azóta, amióta ezt a könyvet megírtam, nem tudok hozni, tehát bizonyosan lesznek benne ismert részek. Ráadásul eltérően az eddigi előadásoktól, amelyek nagyon dicséretesen ugye a mikrokontextusból, ezred alakulat szempontjából mutatták be, talán Pohlmann Ferenc bevezető előadása kivételével a dolgokat. Az enyém mégiscsak arra próbál rámutatni, hogy hogyan lett vége. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan, tehát nem miért. Tehát nem tudom, hogy egyáltalán erre a történettudomány választ tud adni, viszont a vigasztaló a rossz hírben a jó hír, hogyha nem tudunk választ adni, akkor lesz munkánk 20 év múlva is, sőt, még a tanítványainknak is. Az első maga az, hogy is nevezzük ezt az egész időszakot, és engem meglepett néhány nappal ezelőtt egy hasonló konferencián, méghozzá nem is akárhol, hanem Gödöllői királyi kastélyban, ahol ugye a magyar királyként utolsó éjszakáit töltötte, 4. Károly október 26-án, 100 évvel ezelőtt. Volt egy konferencia, és ott Gerő András egy botanikai hasonlattal szóval azt mondta, hogy nem forradalom, és nem őszi rózsás, mert ugye nem krizantémok voltak. Természetesen nem akarok vitatkozni azzal, hogy forradalom vagy nem forradalom. Ő azt mondta, hogy krizantémos hatalom átvétel. Most ehhez képest tényleg azt hiszem, hogy mint Tormai Cecil, aki ugye a patkánylázadás, mint I.S. Gyula, aki a holtenger szavakat használta, vagy magyar októberi forradalom, kicsit, hogy is mondjam, muzikálisabb, expresszívebb kifejezések. De az arra bizonyosan rámutat akár Gerő Andrásnak a mostani definíciós kísérlete, hogy bár könyvtárnyi irodalom szól erről a rövid korszakról, és akkor mondjuk 18-20-ról, azért talán a magyar történelem egyik legelfeledettebb korszaka sok tekintetben, és ahogy látjuk katonailag is, bizony-bizony nagyon sok minden van, amely most kerül napvilágra, most világlanak meg összefüggések, és természetesen szükséges revíziók is. I.S. Gyula, akiről csak annyit szeretnénk mondani, hogy az első írógépét Károlyi Mihálytól kapta, és 1969-ben is arról elmékedett, hogy a nemzeti forradalom és a szociális forradalom, azaz, hogy a bojár uralomtól megtisztított Erdély, illetve a nagybirtoktól megtisztított puszták népe, Károlyi Mihályban lelt volna alkalmas vezetőre. Ezt csak szeretném mondani, hogy ugye I.S. Gyula ma inkább I.S. Gyulát ma inkább azok olvassák, akik Károlyiról ilyet nem tételeznek föl, és azok, akik Károlyiról ma is a nagy államférfi képét ápolják, azok meg kevésbé olvasnak I.S. Gyulát. Tehát, hogy egy ellentmondásos korszak, amely amelyben az is, hogy keveset beszélünk róla, a felejtés is számunkra, történészek számára bizony irányadó. És akkor hogyan lett vége? Loptam a címet, büszkeségem az, hogy nem egy szegény embertől loptam, hanem Hatvani Lajostól, akinek azért mégiscsak volt mit aprítani a tejbe, és nagyon sokakat támogatott. Ő írta le az Esztendő című labba, amelynek egyébként ugye vezető munkatársai Kosztolányi Dezső és Karinti Frigyes voltak, hogy az utolsó heteket, és ebben szerepelt az a megdöbbentő dolog, hogy Vekerle már bizalmas körben október elején azt mondta, hogy ő soha nem hitt a végleges győzelemben. Vekerle Sándor magyar miniszterelnök. És hogy miért nem hitt, ezt szerettem volna jelezni. A magyar társadalom, ahogy egyébként a monarchia társadalma, ahogy egyébként a központi hatalmak mindegyik országának a társadalma, a tűrés határának a végén volt. Pót dolog volt, a pót kenyértől pótharangokig minden pót volt. Ugye a harang azért is egy kicsit fontos dolog, mert a harangok leszerelése az a falusi társadalomnak is, ami a magyar parasztság, ugye, ami ekkoriban még azért mégiscsak 62%-át teszi ki az ország lakosságának, a tőzsgyökeres vagy színmagyar Hajdú-Biharba éppensége 82%-át. Tehát, hogy a háború, illetve a háború vezetői igenis nagyon népszerűtlenek lettek, egyre népszerűtlenek lettek. Nem Budapestről lobban fel az első olyan hír, amely Tisza István meggyilkolásáról beszél, hanem a karcagi tanyavilágról, ahol már 1916 végén arról beszélnek, ha Tisza István nem lenne, a háború sem lenne, és Hanák Péternek a Népi Levelek az első világháború című könyvéből azt is tudjuk, hogy 17-ben egy nagy bajcsi parasztasszony írja a frontra a bátyjának, ahol volt teszük, hogy hogy menjenek neki a háborúnak, de azt a cucialistáknak kell majd megcsinálni, hogy béke legyen. A végnapokra eljutva két plakátot idéznék, mind a kettő már az esemény, tehát posztfesztán van. Az egyik a statisztika, jellemzően ugye a feministákból is álló nemzeti tanács azt hányja az előkorszak bűnére, hogy a békeidőkben 1,4 millió fiúgyermek született, és 18-ban alig 700 ezer a lánygyermekekről, illetve abban megmutatott veszteségről. Ezek az ős magyar demokraták, vagy ős demokrata magyarok sem tudtak. A második plakát az meg az 1919 kora tavaszi osztrák választásokról szól, és ez meg rávilágít a halott kultuszra. Anyák, a halott fiaitokra gondoljatok, és hogy ne legyen több háború, válasszátok a szociáldemokratákat. A holtak gyorsan vágtatnak, ha valaki ismeri ugye a Dracula című filmet, szerepel ott is a mondat. Egyébként egy rém balladából van, amit Revicki Gyula magyarított, a Lenórából. Hok János idézi az utolsó napokban, természetesen, mint minden sikeres szónok téved, vagy hazudik, mert ő Heinének tulajdonítja. A lényeg az, hogy halott kultusz volt, és nem csak Ady Endre adta az utolsó könyvének a Halottak élén című, Halottak élén címet, hanem valóban arról volt szó, hogy a hősiesség háttérbe szorult. És a halottak váltója volt minden politikai álláspontnak a végső fedezete 18-19-ben. Hősök helyett hajótöröttként tértünk haza, ezt a hadirokkantak írták meg a plakátokba, tehát ők maguk, akiket most egyébként teljes joggal az emlékezet hősként tart számon, de maguk csak az irtózatos veszteségekre tudtak gondolni. És akkor itt van egy karosszéria Dionbuton, a motor az Mercedes, és Tisza István utolsó útjáról van szó, és bizonyos értelemben az első. Talán ez is a baj. Először járt Horvátországban, már mint ezredes, már mint bukott miniszterelnök, ott ül Nádasdy Bélával, aki szintén honvéd ezredes, csak horvát tudása révén Zágrában állomásozik, És hát bizony látjuk, hogy nem pusztán Horvátországot, hanem Zágrából Varasdot, és aztán tényleg azt a egészen Montenegróig elmegy, aztán vissza Eszékre, és bizony Eszéken már nevetnek rajta, hogy Tisza is horvát zászlóval megy, ide jutott a magyar szupremácia, 10 perce van a svétiroknál, ugye, akik szoktunk néha-néha járni Horvátországba, látjuk, hogy amikor kibukkan a tenger, ez őt is megigézi, de azért azt mondja Nádasdy Bélának, hogy azért ez elég nehéz dolog lesz majd Dalmáciát átvenni az osztrákoktól, mivel hogy elég rendetlen állapotba hagyták. Bizony, ez legalább akkora tévedés volt, mint a szeptember 21-i beszólása, ha szabad így fogalmazni, a szerb, bosnyák, horvát küldöttségnek, amely Szarajevóban, tehát kereste föl, és ahol több beszámoló, tehát nem csak ellenséges, Tisza ellenes pamflettekből ismerjük ezt a mondatot, még másokat is mondott, azok még durvábbak. Tehát Magyarország elég erős, hogy ellenségeit összezúzza, mielőtt maga is elpusztulna, mire egy testes bosnyák azt mondja, hogy hajdemo, azaz szó nélkül, faképnél hagyják. Jellemző, hogy Tisza ekkor még nem tudott a bolgárfront összeomlásáról, miközben a bosnyák szerb vezetők tudtak. Nyilvánvaló, hogyha nem következett volna be a déli fronton ez a nagy összeroppanás, akkor nem mertek volna a még ekkor is erős embernek tartott Tiszával így beszélni. De ami a lényeg, a magyar dualizmus valószínűleg, vagy a dualizmus rendszere valószínűleg tarthatatlan volt. Nem csupán a függetlenségiek, akik nem szerették a monarchiát, nem szerették a dualizmust, és akik közül sarjadzott ki Károlyi Mihály maga is, hiszen ő magyar volt, abban az értelemben, hogy magyar függetlenségi politikát képviselt, hanem a 67-esek is igazából magyar politikát folytattak, és nem voltak hűek a Deák Ferenci tanácshoz, hogy a monarchia létérdekét nézzék, főképp a nehéz pillanatokban. A monarchia létérdeke nyilvánvalóan a délszláv kérdésnek egyfajta kompromisszumos megoldását igényelte volna, talán utoljára 18 nyarán, de bizonyosan nem azt, hogy még Boszniát is Magyarországhoz csatolják. És miközben Vekerle Sándor október 1-én Bécsbe sietett, hogy a védtelen erdélyi határhoz csapatokat szerezzen, természetesen sikertelenül, addig már a Bosznia, magyar korona fennhatósága alá került Bosznia címerét is megtervezték. Sterényi József, a kormány egyik legenergikusabb tagja, Vekerlével még szeptember elején is lent jár az Aldunánál, Bánki Donát terveivel, Lánci Leó tőkéjével, egy 500 millió koronás tervel, hogyan szervezzék meg a Balkán energiaellátását, hogy magyar kapcsoló fogja felgyújtani, vagy éppen leoltani a villanyt Romániában és Szerbiában. Ez az az időszak, miközben megindul François Desprez-nek a támadása a bolgár fronton, addig a magyar képzőművészeti progresszió a megszállt, lerongyolt Prágában mutatkozik be Cigány Dezsővel, Riprónai Józseffel, a száműzött Iván Mestrovics, ő pedig a Victoria and Albert Hallban, Londonban. Meghaltak, de még nem tudják, Kunfi Zsigmondnak voltak ezek a szavai kárörvendően az országgyűlés karzatáról. Máig azt gondolom, a mi lett volna, ha bűnös, de gondolatban gyakran űzött játékát követve, hogy bizony más lett volna, hogyha szociáldemokraták megkapják a birodalom magyar felében is azt, amit az oszták felében. Lényeg az, hogy miközben, és ez megint nem egy elfogult baloldali forrás, hanem Jancsó Benedeké, hogy ő az képviselőház utolsó ülése, utolsó napjainak egyikén, nevezetesen október 17-én megmutatja a bukaresti szerződést Tisza Istvánnak és Vekerle Sándornak is, egyik sem tulajdonít neki jelentőséget, meglepődnek, Tisza István azért azt megnézni, hogy geszti birtokai az új rendszerint hová esnének. De azt is láthatjuk, hogy ez egy szórólap, hogy még rosszabbul is jártunk volna, mint ahogy jártunk. A magyar határ Vác alatt, Miskolc alatt húzódott volna, tehát ugye a Tátra helyett még mátrai turizmus sem lett volna. Hogyha a cseh testvéreknek mindaz sikerült volna a nagy étvágyal, amit megálmodtak dohos, párizsi és londoni garzonokban, vagy éppen a szibériai expressnek a fűtetlen vagonjaiban. Ugyanis hozzá kell tenni, hogy nem volt könnyű dolguk, mert a semmiből indultak, és nem volt eleve ez eldöntve, de hát ezt is mindenki tudja. Károlyi Mihály viszont 14-ben a francia internálásból hazajött, mert egy szerelmes ember volt, szerintem jól is tette, mert feleségül vette élete szerelmét. Lényeg az, hogy ha ő kimaradt volna, akkor neki bizonyosan nagyobb lehetőségei lettek volna. És itt van ez, hogy Károlyi Mihály volt a korszakban az az ember, aki az összeomlás pillanatában az egyetlen hiteles volt. Utólag csodálkozhatunk, hogy Windisgrécz Lajos, aki ugye IV. Károlynak ekkoriban a bizalmasa, azt hallotta IV. Károlytól, hogy azért fogja Károlyt kinevezni miniszterelnöknek, mert Magyarországot csak egy ultranacionalista vezetheti ki a válságból. Károlyi 1916. augusztusában azt mondta, a románok betörnek, nem emberekkel, hanem tigrisekkel fognak találkozni, és nem csak Bécsben gondolták Károlyiról, hogy ő magyar nacionalista, hanem ezt gondolták Londonban és Bécsben is. Azt mondták, hogy nincs nagy választék kompromisszum képes magyar politikusokban, értsd aki az Antantnak, hiszen Károlyi és bagázsa is a magyar impérium talaján áll, egyetlen akácfát sem akarnak Szent István birodalmából, és ez így is volt. De nem csupán az Antant gondolta arról, hogy Károlyi a vesztes háborút majd megnyeri, hanem így gondolta a magyar közvélemény. Ady Endre 18. október végén feljön Csucsáról, és egy rövid időzet levelet ír Károlyinak, kik igazán szeretik Magyarországot, együtt vannak, de nem csupán Ady ír ilyeneket, hanem ugyanezen napon Milotai István is nyílt levelet intéz az Új Nemzedékben Károlyihoz, és azt mondja, hogy ön megmondta előre, hogy így lesz, mármint az, hogy a háború katasztrófát, vereséget von, ön megírta pontosan úgy, ahogy beteljesedett. Az a Milotai István, aki néhány héttel később már valóban nagy ellenfele a pacifista Károlyinak, és aztán tudjuk, hogy egészen a szélső jobb széléig jutott egyébként Földim bizonyos szempontból, mert nyírbátori. Forradalom nincs papi asszisztencia nélkül. Vannak itt legendák, hogy, és egy kicsit eszembe jut az a spontán felbomlás. Természetesen nincs spontán felbomlás, ahogy nincs végelgyengülésben való meghalás is. A halálnak mindig oka van, mindig vannak ágensek, akik ezen ügyködnek, és természetesen ügyködtek a békén is ágensek. De hogy a helyzetet bonyolítsuk. 1918. júliusában Teleki Pál, az országos hadigondozó hivatal elnöke, háborús almanakot tervez kiadni. Hát nem hősi verset kér, hanem Babits Mihályhoz fordul levélben, és azt mondja, hogy engedélyezze a Húsvét előtt című költeményének a kinyomtatását, ami azért mégiscsak olyan sorokkal dübörög, hogy legyen vége már, legyen béke már. Na most ennek a korszaknak az egyik legnépszerűbb papja Hók János, itt van, hogy reklámozzák az imakönyveit, nem kell meglepődnünk, ez ugyanúgy van most Pál Ferivel vagy Csaba testvérrel, emlékezünk csak a Libri plakátjaira, és valóban Hók János igazából azt mondja, hogy ő az árban fékező erő akar lenni, el is megy Csernok Jánoshoz, pontosan október 30-án. Mindezzel csak azt szerettem volna jelezni, hogy a társadalom hagyományos erőiben is átrendeződés van, ahogy a vallásosság például felszítódott a kezdetben, pontosan emiatt fog megcsökkenni, lecsökkenni, az egyházak hiteltelenné válni. 1918-ban születik a legkevesebb gyerek a 20. század első felében, viszont a legtöbb törvénytelen is. Somogy, Baranya templomai gyakorlatilag üresek. A kaposvári menetszázadok megtagadják a Szent Jónást, mielőtt bevagonírozzák őket. Tehát, hogy a társadalomban Banga Béla, aki még az utolsó napokban is nemzetvédelmi szövetséget szervez a régi rendszer védelmére, azt írja, hogy Budapesten a katolicizmus óráról órára, napról napra tért veszít, és hát ugye azt írja, hogy ennek sajnos az egyház is az oka, a káplánok zoknit mosnak, zongora hangolásból élnek, és a plébánosok meg igazából nem szeretik a gyónókat, mert akkor utána erőteljesen fogy az ostya, és hát ugye ezekben a liszthiányos időkben ez nem biztos, hogy a kasszát kíméli. Tehát, hogy az egész társadalomban van egy olyasfajta érzés, a spontaneitást jelzi, ugye szintén a Windischgrätztől származó dolog, hogy IV. Károly beleőszült a piavei csatavesztésbe, hogy nyilvánvaló nem spontán volt ez az összeomlás, de hogy utólag, utókor bölcsességéből nézve alig ha volt elkerülhető, amikor a meglévő töltényeket sem lehetett a frontra kiszállítani, mert nem volt elég vasúti kocsi. A déli fronton az Ukrajnából beérkező erősítések azzal foglalkoztak, legalábbis Farkas Márton szerint, de én nem találtam még olyan dokumentumot, amilyet ő hamisan idézett volna, hogy a 400 tehenet elsefteltek a környező lakosságban, hogy azért volt itt egy szédületes sebességgel felgyorsuló összeomlás, és ennek egy nagy társadalmi, és ezen belül katonatársadalmi része. És hogy kik voltak részesei? I.S. Gyuláról már beszéltem, aki mindvégig vállalta ezt az örökséget, van valaki, aki nem vállalta. Márai Sándor első ismert karikatúrája 1919. márciusában. Márairól nem a saját művei alapján, hanem alapos filológiával lehet kideríteni, hogy bizony ott volt a Lánchídi csatánál, mellette egy munkást éppen hasba lőttek, ott volt az Asztóriánál október 30-án este, amikor Károlyi Mihály bent ragadta a forgóajtóba. Balázs, te ragadtál benne az Asztóriában forgóajtóban, mert tényleg egy klausztrofóbiás dolog. Ahogy az egész magyar irodalom, itt látjuk Karinthy Frigyest, aki két nappal korábban vesztette imádott első feleségét, Lengyel Menyhértel, aki meg két hónappal korábban figyelmeztette Károlyi Mihályt, hogy ne nagyon bízzon a francia demokratákba, azok ugyanolyan imperialisták, mint a németek, legfeljebb a svájciakban. Ott az Asztória egyik szobájában éppen egy bosnyák, vagy éppen egy, hát valamilyen gránát lövés miatt aggódik Lengyel Menyhért, az a Busa homlokú, és kérdez, mi ez, mire Karinthy Frigyes felel, történelem, legalábbis a színházi világ híre, vagy tudósítója szerint. Ezt a fotókat, amelyek természetesen mindenki előtt ismertek, csak azért hozom elő, mert minden kutatásban ott van a szerencse, a digitális szerencse még inkább. Nekem az egyik legnagyobb szerencsém az volt, hogy találtam egy ismeretlen Márai Sándor írást a korszakból, amelynek stílszerűen ez volt a címe, hogy Finálé, és ami arról szól, hogy megérkeznek a katonák a keleti pályaudvarra, és azért benne ott felsejlik már a későbbi márai megkapó és elengedhetetlen mondatai. Én viszont itt elengedem az önök figyelmét az én előadásom, és megköszönöm szépen, hogy meghívtak Nagy Szabolcsnak és a szervezőknek, és hogy meghallgattak. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. A szervezői zsenialitás dicséri szerintem, hogy jó érzékkel váltunk ütemet. Ez olyan, mint a tantrikus szex. Én ugye 20 éve házas vagyok, tehát csak elméleti alapokon tanulmányozom. hogy jó időben jó ütemérzékkel kell váltani, amikor már eltöltekezünk a hadtörténelemmel és a össztörténettel, és már szinte üvöltve vágyjuk, hogy egy jó történeti aspektusból vizsgáljuk meg a kérdéskört, akkor ez nekünk megadatik. Úgyhogy köszönöm szépen, és fel is kérjenem Trianont megelőző nemzetközi jogi és alkotmányjogi aktusok egyes kérdései címmel Kelemen Loránd előadásának megtartására.
Köszönöm szépen. Tisztelt konferencia, tisztelt elnök úr. Az én témám egy jó nagy falat lenne, amit még Szabolcsal hónapokkal ezelőtt, talán fél éve gondoltunk ki, de mikor elkezdtem megcsinálni, akkor rájöttem, hogy ezt elég, hogyha valahol 19 elejéig vizsgálom ezt az időszakot, és ezeket ezeket a nemzetközi jogi és inkább nemzetközi jogi aktusokat, hiszen ezek nagyon-nagyon szépen fel fogják vázolni azt, hogy mennyire kényszerpályán mozgott ekkortájt a magyar állam, és mennyire nincsen valójában neki mozgása és lehetősége a valódi döntéseknek a meghozására. A másik, ami abszolút igazol, és ezt a nemzetközi jogra, mint olyanra sajátos módon mindig igaz, hogy mennyire látszik az, hogy és itt átmennék az előadásnak a felépítésére, hogy nem létező, vagy ha létező szabályokról is van szó, hogy csavarják ki a nagyhatalmak azért, hogy a saját érdekeiket érvényre tudják juttatni. És emellett mennyire ellentétesen tudnak értelmezni saját korábban kiadott határozatokat, kiadott nyilatkozatokat annak érdekében, hogy az megfeleljen az ő sajátos érdekeiknek. És az elején pont ezért alapvetésként egy olyan szerződéseket és olyan intézményeket hoznék, ami nagyon jól mutatja azt, hogy amikor eljutunk 18-ig, valójában már minden el van döntve. Részletkérdések vannak. Az, hogy a határt azt kicsit erre, kicsit arra húzzuk, de valójában a fő kérdések már nagyon-nagyon el vannak döntve ekkortájt. Az egyik ilyen, az a már említett bukaresti szerződés, ahol nagyon jól tudjuk, hogy 16-ban az Antant hatalmak megegyeznek Romániával, augusztus 28-áig támadnak, akkor Románia meg fogja kapni azokat a területeket, amit rögzítenek a szerződésben. Ezzel még jobban, rosszabbul jártunk volna amúgy, mint a trianoni határokkal, hiszen ezt Debrecent is odaadta volna. Viszont ugye, hogy alakul a háború? A románok 17 végére kifulladnak, májusra békét kell velük kötni, fogalma nincs az Antant hatalmaknak azzal kapcsolatban, hogy akkor mit is kezdjenek ezzel a szerződéssel. Hiszen valójában a románok megszegték a feltételeket, ő valójában nincs olyan indok, ami alapján ez a szerződés még érvényes és hatályos lehetne. Viszont van egy ellenérdekű fél, ez Franciaország. Franciaországnak érdeke Romániának a háború utáni újrafelépítése, és érdeke az, hogy Szovjet-Oroszországot elfoglalja, hiszen a francia tőke, külföldi tőkebefektetéseknek 1916-a több mint 50%-a már Oroszországba irányul. Tehát ahhoz, hogy vissza tudják kapni a befektetéseiket, ahhoz az Oroszországot el kell, hogy foglalják és visszaállítsák a régi rezsimet. Kiinduló állam, Románia. És a másik oldalon meg kell jegyezni, hogy innentől kezdve mindegyik olyan állam, ami Magyarországtól északra kezd létrejönni, az arra fogja építeni a maga kis politikáját, hogy Oroszországot innen lehet megtámadni leginkább. Akár lengyelek, akár pedig a kialakuló csehszlovákok azt mondják majd, hogy az orosz megszállás innen tőlünk a leginkább megragadható. Ez az egyik, amire azt mondanám, hogy nagyon-nagyon kevés mozgáspályát biztosít nekünk. A másik pedig a Wilsoni 14 pont, amit úgy értékelünk az elején, amikor kiadja ezt Wilson, elmondja ugye ezt az amerikai kongresszus előtt, hogy ez nekünk jó lehet. Jó lehet, mert valójában ő nem független államokat akarít, hanem azt mondja, hogy ez jó lesz autonóm területeknek, lehetőség lesz arra, hogy valamiféle módon együtt tartsuk a birodalmat. Igen ám, csak elfeledkezünk mi az ötödik pontról, Az ötödik pontról, az önrendelkezési klauzuláról, az önrendelkezés elvéről. A nagyhatalmak is elfeledkeznek, amikor a gyarmatokról van szó. Amikor eljutunk majd a Trianonig, vagy eljutunk a Trianoni béketárgyalásokig, azt mondják Wilsonnak az ötödik pontjára, hogy ezt mi nem alkalmazzuk. De abban a pillanatban, hogy Európáról van szó, ez az elv ismét felmerül. De csak Európáról. Rögzíteni kell, hogy ugye, ha Csehszlovákia esetében nézzük, akkor ez a nagy csehszlovák vagy cseh nemzetállam valójában nem is létezik, mert 48%-a a kialakuló Csehszlovákiának cseh állampolgárságú. Csak a szlovákokkal együtt érik el a 60%-ot. Magyarul a nemzetállam, mint olyan, nem is nagyon valósul meg, és Nagy Károly nemzetközi jogász mondja azt, hogy nem, az önrendelkezési jog, az indok a nagyhatalmak kezében, de valójában a magyar vasúthálózat mentén rajzolják meg a határokat, hogy mindegyik későbbi államnak legyen valamiféle összeköttetése vasúton. És miért érdekes ez az önrendelkezési jog, ha tovább megyünk? Ez egy nagyon új elve a nemzetközi jognak, ez valójában az ENSZ alapokmányban szovjet felvetésre kerül be, mert a nagyhatalmak ekkor sem akarják beletenni, ugyanis a gyarmatbirodalom még mindig fennáll. És majd amikor az 50-es években és a 60-as években a gyarmatbirodalom felbomlik, akkor az újonnan létrejövő államok, és itt fontos rögzíteni, hogy amikor megkötik az ENSZ alapokmányt, akkor körülbelül 7-8 afrikai és ázsiai tagállam van. Amikor eljutunk 1960-ra, akkor ezeknek a száma már 50 fölötti. És onnantól kezdve nagyon-nagyon fontos ez az önrendelkezési jognak az elve, és innentől látszik az, hogy magát az elvet már ENSZ közgyűlési határozatokban foglalják. Ha akar megjegyzni, a közgyűlési határozat nem kötelező jogi normája a nemzetközi jognak, de irányelvként szolgál, bekerül egyfajta jus cogensként a nemzetközi jog fontos szabályai közé. És mégis mit kell látni, hogy amikor az európai volt gyarmathatalmaknak már nem fontos Európára nézve, sőt, kifejezetten aggályos az önrendelkezési jog, onnantól kezdve viszont csak a világ többi részén hajlandók alkalmazni, Európában nem. És hogyha visszagondolunk az elmúlt közel 50 évre, akkor láthatjuk, hogy ha önrendelkezési jogról lenne szó, és annak a valós tartalmáról, akkor Németország két része nem lett volna két rész évtizedeken keresztül, ma nem lenne vitatható Katalóniának a helyzete, és nem lenne vitatható akár a székelyeknek az autonómia törekvése. Hiszen az önrendelkezési jog alapján nekik igenis lehetőséget kéne biztosítani arra, hogy ezzel az autonóm területek autonómiát élvezhessenek. És hogy mennyire nem érvényesül alapvetően az önrendelkezési jog valós tartalmában az első világháború után, az látható a nemzetiségi térképből. És ha azt tovább vezetjük, akkor nem ez lett volna a végeredmény, hanem teljesen más, hogy megrajzolt határok. És mégis, ahogy mondtam, mik az okai az, hogy részlegesen mégis alkalmazzák. Az oka az, hogy a nagyhatalmak felfogják azt, hogy a saját érdekükben már nem tartható fenn a monarchia. A monarchia nem képes arra, hogy ütköző államként szolgáljon későbbiekben. A monarchia nem alkalmas arra, hogy a bolsevizmus terjedését meggátolja. Ezért úgy döntenek, és főként Franciaország úgy dönt, hogy sok kicsi nemzetállamot hozunk létre a saját törekvéseinknek megfelelően. És április 9-11-én Rómában konferencián összeülnek, és az összes önállóságra törekvő államnak a képviselői ott vannak, és ezt követően egyfajta lavinaként elindul az, hogy a nyugat-európai nagyhatalmak rögzítik azt, hogy támogatják ezeket a kelet-európai államokat abban, hogy megvalósuljon az önálló nemzetállamok. Ebben látszik az, hogy az önrendelkezési jog csak egyfajta sajátos értelmezése valósul meg. A másik probléma az, és ez az egyik, hogy úgy értelmeznek egy nem létező jogot, ahogy ők szeretnék, a másik pedig az innentől kezdve a fegyverszüneti, tűzszüneti megállapodásokkal és katonai konvenciókkal kapcsolatos sajátos értelmezés. Egyik oldalra kötelező jelleggel veszem, a másik oldalon viszont enyhe meghagyásokkal engedem azt, hogy elég erőteljes meghagyásokkal hagyom, hogy azon túllépjünk. A Veszfáliai világrendben mindegyikünk tudja, hogy alapvető fő állam, a szuverenitás egyik fő attribútuma az, hogy háborút indíthat egy állam. Ez egy jogviszony, amit épp a konferencia előtt beszélgetünk Polman professzorra, létre kell hozni, és vége van. A létrehozás az ultimátum, vagy hadüzenettel történik, a vége pedig a békekötéssel. A békekötés előtt vagy tűzszünet, vagy fegyverszünet van, a tűzszünet az csak egy átmeneti állapot, ami megszüntetik az adott frontszakaszon lévő háborús cselekményeket. Felfüggesztik. A diára szerintem azt is írtam. És a fegyverszünet esetében pedig az a béke megelőző állapota. Az 1907-es hágai békeegyezmény ezt rögzíti is, és amit itt fontosnak tartok mutatni, hogy a 907-es hágai egyezmény szerint, hogyha ezt a fegyverszüneti egyezményt valaki felrúgja, az onnantól kezdve ismét hadviselő fél, és a két ország háborúban állhat. Magyarországnak jogos módon visszacsatlakozhatott volna ez idő, tehát a háborúban. Nyilván nem feltétlenül, ahogy eddig szó volt, nem nagyon volt kivel. Miben változik a világ 1945 után? Az ENSZ alapokmány azt mondja ki, hogy az erőszak általános tilalmába ütközik, és innentől kezdve a másik fél büntethető, és a másik fél háborús bűnt követ el, sok esetben akár emberiesség ellenét is. A padovai egyezménnyel, vagy fegyverszüneti egyezménnyel kapcsolatban fontos rögzíteni azt, hogy a monarchia felbomlása látszik, és tudják a nagyhatalmak. És meg is gyorsulnak a folyamatok, ugye október 21-én Ausztriában Ausztria kimondja a függetlenségét, viszont amit fontosnak tartok rögzíteni az államutódlás kérdésében, hogy a franciák október 22-én kimondanak egy olyan határozatot, hogy sem magyar, sem osztrák állam nem létezik. Ha tovább megyünk, akkor ez látható lesz az, hogy ez miért igazán fontos. Ez a padovai fegyverszünetnek megállapodásnak egy tervezete volt október 15-én, láthatjuk, hogy ez egy enyhébb határmegvonást eredményezett volna. Viszont hogy a fegyverszüneti megállapodással kapcsolatban, majd későbbiekben visszatérek arra, hogy ez igazán miért fontos. Amit kiemelhető belőle, hogy megszállt területeket el kell hagyni, megszállhatják a monarchia területeit, de területrendezésről nincs szó ezekben a dokumentumokban. Amit érdekes és nyilvánvaló, hogy Csehszlovákiára nem tartalmaz rendelkezéseket, hiszen azt mondják az szövetségesek, hogy nincs csehszlovák front, így nem lehet erre fegyverszünetet kötni. Ennek ellenére később ugye Benes az előbb is felvázolt módon rögzíteni, hogy hol húzna meg ő a határokat, hogyha arra kerülne a sor. Ezzel kapcsolatban viszont egy korabeli francia forrás azt mondja ki, hogy hát nagyon érdekes ez a Benesféle határ megvonásának az ötlete, viszont valójában Pozsony sem szlovák város, mert 42 németre, 40 magyarra körülbelül egy szlovák jut ebbe a városba, és hogyha azt lehet mondani, hogy valami szlovák város vagy szlovák főváros ezen a területen, az biztos nem Pozsony. Látható ebből is, hogy ez az önrendelkezés mennyire érdekes ekkortáj. Viszont ha az államutódlás kérdését veszik, és ez azért fontos, hiszen a padovai szerződés mennyiben lesz majd fontos a magyar államra nézve is, akkor azt láthatjuk, hogy ha végig megyünk az államutódlási tényállásokon, akkor valamelyikhez, mindegyikhez köthető szinte olyan, ami a volt monarchiával kapcsolatos. Ami érdekes, hogyha alapvetően azt mondjuk, hogy ez egy szétválás, és teljesen új államok jöttek létre, így Ausztria, Magyarország vagy Csehszlovákia, ami megfelelne amúgy az október 22-i francia határozatnak, hiszen nem azt mondták, hogy ez nem osztrák állam volt, nem magyar állam volt, hanem egy külön entitás volt a kettő együtt, akkor azt kellene mondani, hogy az államutódlás és szétválásról van szó. És miért fontos ez? Azért, mert a nemzetközi jog azt mondja ki, hogy ha államutódlásról van szó, akkor nincs felelősségben való államutódlás. Magyarul az új állam nem felelős a régi államnak a bűneiért. Magyarul nem lehet felelősségre vonni, nem lehet fegyverszünet, nem lehet békeszerződés, hiszen ezeknek az államnak semmi köze nincs ehhez valójában. A szerződésekben való államutódlás esetében azért emelném ki a folytonosság elvét, mert ha viszont elfogadjuk, amit mi is mondunk a dualizmus időszakában, hogy ez valójában egy reálunió, akkor viszont a folytonosság elve vonatkozik ránk, viszont a folytonosság esetében is hangsúlyozni kell, hogy van az érdek ellentét elve, magyarul a kiváló állam esetében is ki lehet mondani azt, hogy tovább kell vinni minden nemzetközi szerződést és minden nemzetközi felelősséget, kivéve ami az érdekkel ellentétes. Magyarul, hogyha mi magyarok is egy picit is beleszólhattunk volna ebbe a kérdéskörbe, akkor nyilvánvalóan mind a kettőre hivatkozhattunk volna. És ez a ha kategória. A igazán nagy probléma a kérdésben, a dátumok, ha látszanak a dián, akkor hogy mikor mondja ki a függetlenségét és a kiszállását a közös államból, az egyes államalkotók. Még Nyugat-Európában is szórakoznak, már nagyon csúnya szóval azon, hogy a magyarok, akik évszázadokon keresztül függetlenedni akartak a monarchiától, vagyis a Habsburgoktól, ők az utolsók nagyjából, akik azt mondják, hogy mi ki akarunk szállni ebből a buliból. Október 28-án, hogyha megnézzük a hadfelügyeleti bizottság iratait, akkor még osztrák részen már nem működne a közös háborús szervek, vagy csak nagyon-nagyon fenntartásokkal, nálunk abszolút működnek. Még jegyzőkönyveket találhatunk, amivel próbálják irányítani vagy koordinálni a háborús cselekményeket. És akkor itt, hogy ez a reálunió kérdése ennél az államutódlásnál. Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy mi megvártuk október 16-át, és megvártuk az Eckartauszi nyilatkozatot, hiszen ezzel elismertük azt, hogy van egyfajta együttállás ennek a két országnak, és hogy valójában ez egy reálunió, és azt nyilván ezt mi végig valljuk és végig hisszük. Ez azért fontos, mert innentől kezdve a padovai fegyverszüneti egyezmény vonatkozik ránk. És ezt majd később ki is mondják. Viszont, amit mondtam, hogyha elismerjük azt, és az október 22-i francia határozatra építünk, akkor viszont sem a padovai nem vonatkozik ránk, sem pedig a háborús felelősségre vonásnak a kérdésköre. És akkor, amit még, ami itt külön diák ki is emeltem, hogy mi az, ami igazolja. Igazolja azt, hogy elfogadjuk József főherceget, mint homo regiust, igazolja azt, hogy az Eckartauszi nyilatkozathoz ott várjuk, és ahhoz tesszük függővé a mi államiságunknak a kimondását, és ezt követően három nappal lesz az, amikor azt mondjuk, hogy alapvetően, hogy mi saját külön államot hozunk létre a korábbiakhoz képest. És akkor itt jön fel a kérdés a belgrádi katonai konvenciónak, hogyha ránk érvényes ez a padovai fegyverszüneti egyezmény, márpedig ha a reálunióba gondolkodunk, márpedig mi magyarok mindig abba gondolkodtunk, akkor innentől kezdve ránk érvényes. És maga a két, a szemben álló fél is azt mondja, kivéve a balkáni fronton, mert nyilván ők külön fegyverszünetet szerettek volna a franciák kötni ezen a területen, de ennek ellenére november 4-ére itt is azt mondják, hogy a fegyverszüneti egyezmény vonatkozik ránk. Ennek ellenére 13-án aláírjuk a katonai konvenciót. És az az érdekes, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy miben más ez a padovai fegyverszüneti egyezményhez képest, akkor az egyik az, hogy ez már húz egy demarkációs vonalat a magyar állam területén belül. Ezzel megteremtünk egy olyan lehetőséget, kvázi elismerjük ezeket a területi igényeket délen. A másik az, hogy amit Károlyék örömmel fogadnak, hogy belekerül az, hogy a közigazgatás továbbra is gyakorolható ezeken a területeken. Hozzá kell tenni, hogy Padovában is benne volt ez a történet. A másik, aminek nagyon örülünk, hogy azt mondják, hogy nincsen benne az, hogy rendészeti okból, vagyis rendvédelmi okból el lehet foglalni fontos területeket Magyarországon, meg lehet szállni. Igen, de nincsen indokolási kötelezettség sem a katonai konvencióban, legalább a padovaiban benne volt az, hogy fontos a katonai érdekből. Innentől kezdve nincsen. De ha felteszed a kérdést, hogy mégis miért írták alá, az egyik az nyilván az Károlynak a politikája, aki úgy gondolta, hogy ezzel majd, hogyha mivel a magyar fél lesz az, aki megmondhatja, hogy mely városok azok, amik katonailag fontosak a megszálláshoz, egyfajta francia védgyűrűt tud az ország köré vonni. Csak a franciák, mint később kiderül, nem nagyon lesznek képesek ennek a megvalósítására, meg nem is nagyon akarják az egyik oldalon meg. Itt látható az, hogy hol van meghúzva a belgrádi katonai konvenció által ez a demarkációs vonal. És ha tovább megyünk, és megnézzük a konvenció következményeit, akkor ezáltal a szerbek már legálisan tartózkodnak Magyarország területén. A másik az, a csehszlovákok viszont a konvenciót fel akarják számolni, hiszen megint csak nem rendelkezik róluk. A románok viszont ezzel látva azt, hogy a szerbek a demarkációs vonalig jogszerűen tartózkodhatnak, egyfajta előzetes legitimációt éreznek arra, nemzetközi jogilag, hogy ők is eljöttek a demarkációs vonalig. És ennek a következménye lesz az, hogy Gyulafehérváron december 1-én, és most nem beszélve arról, hogy mennyire volt legitim az a nemzetgyűlés, vagy nem volt legitim, tudjuk, hogy a legitimitása az erősebb megkérdőjelezhető, de ennek ellenére látható az, hogy előre nyúlnak a román csapatok, és megszállják ezt a területet. Amúgy Jászi Oszkárnak az a mondata, hogyha mindenki becsületes lett volna, akkor ez egy nagyon jó szerződés lehetett volna, bizonyítja azt, hogy mennyire naivan állunk hozzá ezekhez a történésekhez. És akkor amivel lezárnám az előadásomat, ez az Apáti-Bertalott féle egyezmény, aminek a valójában az egyik érdekesség, hogy Vix nem tud erről a történetről. Nem tájékoztatja a magyar kormány, Apáti teljhatalommal rendelkezik, és akár ezt is megkötheti. Ami problémás, hogy ha előre megyünk a dián, akkor látható, hogy demarkációs vonaltól még nyugatabbra van meghúzva. Ez valójában az október 15-i padovai egyezmény első változatában található vonal, de még mindig ugye nem a románok által vágyott vonalról van szó, mert az pedig a bukaresti szerződés lenne. Alapvetően ugye ebben elfogadja ez a Apáti azt, hogy idáig előre nyomulhatnak a román csapatok. Vix viszont folyamatosan táviratozik és folyamatosan vitatkozik Bertalottal arról, hogy ez minden nemzetközi jogi szabályt megsért. Ennek ellenére, amikor még tovább nyomulnak a román csapatok, Vix egyetlen egy lehetőséget lát, azt mondja, hogy rögzítsük már akkor ezt a határt, és fogadjuk el Antant oldalról is, hogy akkor ez a vonal lesz az, ami innentől kezdve kiindulási alapként ahogy szolgálja. Nagyon-nagyon jól mutatja a valós magyar lehetőséget és reményeket Vixnek a fent idézett mondatai. Ő azt mondja, hogy egy másodpercnyi módon sem volt tisztelet a szabályok iránt, és a legnagyobb szégyen az, hogy Franciaország, aki mindig annak az igazságnak a bajnokként mutatja magát, akkor megjegyzem a következő pár évtizedben ezt az Amerikai Egyesült Államok átveszi tőle, ő az, aki leginkább a jogtiprásnak az előidézője és az elősegítője. A másik, amit azért meg kell jegyezni, hogy a magyar félnek a hibája, amit nem lehet tőle elvenni, hogy de mégsem kizárólag 18-hoz köthető, hogy évszázadok óta nincs diplomáciai kapcsolatunk Európával. Nem tudjuk, mi van Nyugat-Európában, nem tudjuk valójában lekövetni az ottani eseményeket. Épp Szabolcs mondta a szünetben, ezért érthetetlen számomra, hogy az Ifrab Andrássy nincs sehol 18 őszén. Ő az, aki az utolsó külügyminiszterünk, és valójában nem látjuk az aktuál politikában, nem látjuk Magyarországon, akinek egyedüli kapcsolatai lennének Nyugat-Európában. A magyar nyilván magyar igények és a magyar remények azok már 16-tól kezdve nem reálisak, de azt azért rögzíteni kell, hogy ahogy alakultak az események, az mindig úgy néz ki, hogy a nagyhatalmi politika akarja, nem pedig a nemzetközi jogi szabályok. Ha a nemzetközi jogi szabályok meg éppen nem megfelelnek, akkor úgy fogjuk alakítani, hogy ezek megfelelőek legyenek a saját céljainknak. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen! Van esetleg valakinek... akkor nem is... Induljunk előről, és megyünk hátrafele.
Köszönöm szépen. Sok megjegyzésem volna az előadással kapcsolatban, bár alapvetően egyetértünk az előadóval, de én vitatkoznék azzal a megállapítással, hogy ez egy reál unió lett volna Ausztria és Magyarország között. Valójában reál uniónál kevesebb és personál uniónál több volt, ami itten kialakult, éppenséggel a közös ügyek miatt. Hát ugye a DLK-k épp azért hozták létre ilyen formában a kiegyezést, pontosabban a dualista rendszert, mint ahogy létrehozták, a közös és kölcsönös védelem érdekének alárendelve a két állam kapcsolatát. Ugye a Deák azt mondta, hogy a közös és kölcsönös védelem ugye a békében a diplomácia, a háborúban pedig a hadsereg. Következésképpen ezért ez a két közös ügy, ami a minimum, ami összefűzheti egymással a két államot, a közös külügy és a közös hadügy. És persze nyilván az ehhez szükséges megfelelő mennyiségű pénzügy is. De egyébként a két állam önálló valóban, és van önálló ugye, államisága ilyen értelemben véve, önálló fővárosa, zászlaja, címere, Unzaweiter, viszont Magyarországnak nincsen külképviselete önállóan külföldön, következésképpen tehát csak illúzió marad az elképzelés, hogy Magyarország, ha úgy tetszik, kapcsolódjon a nagyvilághoz vagy Európához. Törekvések erre valóban vannak, bizonyos eredményeket el is tudunk érni vele, önálló külkereskedelmi joghoz jutunk bizonyos értelemben véve, de az csak egy perspektívikus elképzelés, hogy Magyarország kivívja magának azt a jogot, hogy külön külképviseletek rendelkezzen a külföldön. Úgyhogy emiatt azt gondolom, hogy a Real Unió ilyen értelemben véve azért ez nem egészen pontos leírása annak, ami ezt a két államot egymásra összefűzi, de akkor már szót magamát tartani tovább, úgyhogy köszönöm szépen.
Károly Mihály annak ellenére még szeretne
másik hulladozóba kapaszkodjon, ez volt az önfelmentése az emberi kilatagyóra. A másik problémám az a padovai fegyverszünettel kapcsolatos, igenis a magyar kormány, Kályi Mihály féle magyar kormány, november 3-án Linder Béla hadügyminiszter aláírásával Fransi Depréhez intézett egy rövid memorandumot, amelyben leírja, hogy a ugye már tudomány szerez a padovai fegyverszünetről, hogy a magyar határ, az a, tehát hogy a demarkációs vonal a magyar határ. Tehát az a magyar határ, ami addig is nemzetközi volt. Erre kapja Kozmoszki és Tormányi alezredes követek révén a választ, Fransi Depré, hogy nem, és a padovai fegyverszünet rá nem vonatkozik. Azt gondolom, hogy miközben vételen a határ, egy legalább 180 ezer hadsereg közelít a magyar határ felé, minden magyar kormánya elemi kötelessége volt, hogy tárgyalásba bocsátkozzon. Azt is tudni kell, hogy amikor egyébként Fransi Nisben megáll és Sándor trónörökössel tárgyalásokba bocsátkozik, ők állítják össze ezt az egyébként igazából csak a szerveknek segítő demarkációs vonalat, közük Jászéval és Kávéval, akkor ők ott november 7-én éjjel azt mondják, ők ezt nem írják alá, azért, mert otthon Pesten felakasztanák őket. És valóban nem írják alá. November 7-én még Románia nem hadviselő fél, ekkor kapja meg Lenszintől a táviratot. Tehát november 7-éig az Antan és annak legerősebb ekkor döntőbírónak tűnő hatalom, az Egyesült Államok még nem nyilatkozott a román területi követelésekről, és következetesen megtagadta a választ arra nézve, hogy a bukaresti békében foglalt határokat, a román területi követeléseket maga támogatja. Heteken keresztül októberben bombázzák, és nem történik meg. Tehát az, hogy nem írja Károly, egyébként ez sem szerepel a kormányülések jegyzőkönyveiben, van egy informális kormányülés, ahol mindannyian venni akarják a kalapukjukat, mert hogy ők ilyen békét, vagy ilyen demarkációs vonalat nem írnak rá, november 10-én vasárnap, és belint egy Dénes az, aki visszakartja őket. Tehát lehet jogi vonalakat tenni, hogy egy hibás szerződést írtak alá, tényleg másodperc alatt évszázadra fordultak, a november 7-i elmaradt aláírás következtében a szerb csapatok megindulnak, és pontosan Fransi utasítására, hogy most a hódítók jogán foglalhatják el azt, ami egyébként demarkációs vonalban esetleges csak megszállási, és pontosan nem, semmiképpen sem joghatályos lenne a békeszerződésre nézve. Tehát ez a legenda, hogy a belgrádi konvenció okozta volna azt, hogy jogfeladásba mentünk volna, ez több tényben is ebből vérzi. Nyékhegyi, akit azért ugye jelenleg sem tartok egy elég erős embernek, mert ha ott van a Villa Giustiban, és valóban hallja, hogy Badoglio ezt elmondja, akkor miért nem ő ott akkor mondja, hogy tessék ezt távol
javaslattal magamhoz ragadva önkényesen a, fogunk mi még egy asztalnál ülni, nem is olyan sokára, ezt szerintem folytassuk ott, és hogyha van esetleg még a előadókon egymáshoz intézett kérdésen kívül, jó, akkor még Ablonci Balázs, utolsóként. Jó. De ne, de hát ha... Akkor mindenképpen Szabolcstól kérdezzünk.
Meg Gáznál, vagy Karintiában az alakulatomtól, és milyen hős voltam.
kis utalások vannak, hogy azok alapra próbáltak szemben, de egyéb úton próbálták megvalósítani, mert ők meg volt ez a... tehát ők azt gondolták, hogy a parasadók tagadják el, ők magatra lehet szállni és lehet menni, valójában ennek megvan a lehetősége, és azért azt gondolom, hogy egyesével lehetett is valakinek mondjuk fel, akár egy tervalóra, akár bármilyen felsőfölódni, hogy egy egész alapra mennyit az ember szemben tudják egy konfliktani.
Bocsáss, hogy egy ügyességen nyúlott ez a siker vagy nem sikeres hazatérés, vagy esetleg a parancsnokok ráterületségén is. Stromfel Gabriel kapcsán olvastam, hogy rendben, fegyelmezetten hazahozta a gondjaira bizott csapatokat.
Hát itt most ez szerintem egy nagyon messzire elvívő, mert számos adalékből összeálló történet. Nyilván az egyik az adott tanácsnak, hogy én is említettem a rátermettség, egyáltalán a lényeglátási képesség volt, meg a gyors döntési hatalmi képessége, ez az egyik. Nem szabad elfelejtünk, ugye, hogy a nemzetiségi összetétel egy-egy alapulatnak az legalább ennyire fontos volt. Én, amikor beszéltem, ezek szinte színmagyar alapulatok voltak, hogyha egy része volt csak ennek magyar, akkor nyilvánvalóan gondolások van ezennek. Akadályozni bármi kontratok, hogy a nagyvállalói nevű dolog, ez amely döntő többség, az nem döntő többség, mint a többségében román nemzetiségű legénységből töltetett fel, azt is azok itt vezetni. A környezete, hogy mennyire gondoltak, tehát azt általában leírások alapján a cseh és szlovák körülbelül cseh nemzetiségű alapulatok sokkal hajlamosabbak voltak, délszláv alapulatok a bomlásra és lázításra emellett, mert nem elégettek meg azzal, hogy csak gondoltak, hanem a környező testvér alapulatokat is próbálták lázítani. Tehát mind ez, illetve az is, hogy merre vezetett haza az út, mennyire volt erős az a nemzeti tanácsi ellenállás Ausztriában, ahol szerintem Barna is mesélt arról, hogy annyi elég volt, hogy mondjuk a vonat lesodródott arra az ösvényből, hogy nem pont azon az úton tudott haladni, mint maga a gyalogsági állomány, és akkor az már fogságra esett, amelyik még egy kicsit hegyi ösvény nem, vagy kicsit odé tudott menni, az már nem. Tehát ilyen egyszerű. A Veszprémi 30, nem a 7-es tüzéreknél is van egy ilyen történet, hogy ők a Kobaridnál, ugye a mai Szlovéniában található Kobaridnál foglaltak szállást, november, ha jól emlékszem, 4-én éjszaka, és mellette 5 kilométerre, amely alakulatok Kobaridban mentek, azok fogságba estek, mert Kobaridban volt önkállal, és már akkor a részláv államáltal létrehozott alakulat, amely fogságba értett, ők kín egy faluban, ők nem estek fogságba, és értesültek a Kobarid fejleményekről, tehát kikerült egy Kobaridot, tehát ezek ilyen történetek.
Igen, nagyon rövid. Én annak örülök, hogy a háború végének és általában a háborúval kapcsolatban kezdenek ennek a gazdaság. Nem nagyon látok a konferenciákon olyan előadásokat, hogy milyen tőke kihelyezés, milyen tőkebefektetések voltak mondjuk Franciaországból, Oroszországban, milyen hitelkihelyezések egyik országból a másikból, mondjuk az antartatalma kapcsán. Én is egy esetleges békekötés esetén, mondjuk 1918-ban, mivel járhatott volna ez az antalt hatalmakra nézve, ugye tudjuk, hogy a francia tőkebefektetések és az iszonyatos hitelek, amiket Oroszországba fektettek, az húztak, és a többi, és a többi. Vajon hogyan fizetse vissza a Franciaország az amerikai befektetéseket? Ez számomra rendkívül érdekes lenne, lehet, hogy csak a tájékozatlanságom az, ami. A másik dolog, a hazatérés, az számomra gyakran úgy tűnik, hogy a fegyelem és a rend az alapja. Tehát, hogy a tisztika, a fegyelmet és rendet tud tartani, akkor esetleg haza tudja hozni az alakulatát, és gyakoriak azok a példák, amikor a regénység ezt belátja, hogy ez így működik. Tehát, hogy ez ha én szétszéledek, meg elindulok, népiesen szóval a vakvilágba, akkor nem biztos, hogy hazaérek, de ha együtt maradunk, akkor esetleg haza tudunk menni. A padovai fegyverszüneti egyezménye kapcsolatos vitával semmi esetre se szeretnék belefolyni, nem az egy dolg. De 1919. novemberében, amikor már varta a hadügyminiszter, 18, igen, 1918-ban a minisztertanácsi jegyzőkönyvek azért elég érdekesek ebben a tekintetben, amit Károlyi mondjuk úgy Montpadováról, Montbelgrádról, és ezt összevetve a Károlyi visszaemlékezéseiben megjelenő dolgokkal azért egy elég színes kép alakul ki erről az egész.
általános jelzőkönyvek ott vannak, csak azt az alapvető tényt nevelik figyelmek kívül. Minisztertanácsi jegyzőkönyveket hónapokkal később hitelesítik, viszont a Linden november 6 amerikai távirata bizonyíthatóan november 6-án, a 3-án került, tehát az egy kortárs dokumentum, amely később biztos nem lehet módosítva. Károly Mihály emlékiratait, meg nem Károly Mihály írta, hanem Jászi Oszkár, Dorsi Ernő, Bölőnyi Göld és egyebek.
Én most vállalom a gonosz szerepét, és akkor berekesszük ezt a vitát. Nyilvánosan, kis csoportokba, face to face természetesen lehet folytatni. 2 órakor folytatódik a rendezvény, eddig pogácsa, kávé és egyebek állnak a hallgatóság rendelkezésére. Az előadók pedig zöld zakóban Herman Istvánt kövessék.